esetenként, de tehát ezek is számomra üdítő jelenségek tudnak lenni a szürke
hát
mindennapokban.
Él
az utca, így van. A teaszertartás is azért van, hogy az ember, hát hogy lelassuljon, mindennek megadja az idejét, mindennek megadja a módját, mindennek van sorrendje, és valahogy az ember talál benne rendszert, és valahogy próbál nyugalmat találni. Például egy bográcsfőzésben is van, az is egyfajta szertartás, annak is megvannak a sorrendje is. Az ember azt kijelöl arra egy fél napot, vagy egész napot, és hogy igenis megtalálja a saját ritmusát, kezdve a legelső pálinkától az utolsó pálinkáig, összetevők sorrendjétől kezdve, tényleg mindennek megvan a maga sorrendje. De hát a magyar hagyományok közül, hagyományok és az ünnepnapok együtt járó étkezés, a magyar étkezés az, ami tényleg számomra nagyon...
Szeretél?
A magyar konyhát én nagyon szeretem. A mindennapjainkban gyakoribb, hogy az asztalon magyar étel van, mint bármi más.
Ön szerint a zenének és a technikai fejlődésnek perspektívái vannak, vagy milyen összefüggések vannak?
Ez egy érzékeny téma, felmerül a hagyományok megőrzésének a kérdése, a papír alapú kottáknak az értéke megkérdőjelezhetetlen. Szóval
mind a könyvnél, vagy az olvasásnál
persze.
is.
Szóval igen, a kottáknak az illata, a papír alapú kottáknak a kinézete, a külseje, a kidolgozottsága, ezek mind pótolhatatlan dolgok, és hát az ember legszívesebben szerintem mind a mai napig ezekből a kottákból játszanak, csak tényleg a technika fejlődésével adatott egy olyan lehetőség, hogy az ember hát például egy tabletet használjon, amiben viszont egy készülékbe végtelen mennyiségű kotta elfér, és nem csak főleg csellista szempontból nagyon nagy előny az, hogy nem csak a saját szólamunk kottája tárolható benne, hanem a partitúrák is, igen.
Mit gondol, hogy mi az a pont, amikor átveheti, vagy túlsúlyba kerül most?
Alapvetően nagy félelem az, hogy az ember az alapkészségeit a mindennapokban egyre ritkábban használja. De alapjáratlanul a gondolkodást is nagyon sok esetben fölváltja az okos eszköz, okos telefon. Nyilván az én korosztályom már a technika világában született bele. Óvatosan, de biztosan tudjuk használni, és a fejlődéseket végig tudjuk követni, és kell figyelni, hogy az ember a gondolkodást és a készségeit és a mindennapi eszköztárát azt ne váltsa föl egy elektronikai eszköz.
A Jókai kiment a divatból, mert egyszerűen nem értik a gyerekek. Ugyanez előfordulhat Mozarttal vagy Beethovennel? Mitől maradandóbb a zene?
Talán pont amiatt, mert nincs szavakkal megfogalmazva. Maga a dal, maga a harmónia, akár egymagában a hangzás olyan érzelmeket tud kiváltani az emberekből, amikhez viszont nem kell szó, amikhez nem kell mondat.
Tehát maradandóbb és érthetőbb.
Talán időtállóbb.
Torda Judit interjúját hallották. Látogassunk el a Pilisbe.
Pilis Szántón egy nagyon szép helyen lévő családi ház kertjébe ülünk, és beszélgetünk arról, hogy jött létre ez a biokert, ökokert, vagy permakultúrás kert. Mai beszélgető partnerem Matyi István, táplálkozás élettani szakértő. Magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy mit akar ez a nagyon komoly kifejezés.
Maga az, hogy élettani kutatás és a táplálkozáson belül, mint fogalom, engem az a része érdekel, hogy a táplálékoknak, amit egy ember magához vehet, annak a fiziológiás egészségére hogyan képes hatni az a táplálék, ennek a kutatása az, ami engem igazándiból motivál. Ennek inspirációján, hál' Istennek eljutottunk egy olyan területre, ahol igaz kihívásként, de mégis úgy éljük meg ezeket a dolgokat itt a föld szívcsakrájában, ahogy emlegetni ugye a Pilist, akár itt a dobogók közelsége folytán. Lehetőségünk lett egy olyan helyre költözni, ahol magát a területet a szomszédaink úgy apostrofálták, hogy itt biztos, hogy nem fogunk tudni megtermelni semmit, És hát ez a kihívás ebben a dologban. Na hát mi elindultunk ezzel, ugye, szenvedélyesen, és nem csak azért, hogy bebizonyítsuk a szédoknak, hogy mit és hogyan.
Hány éve történt ez az elindulás?
Most 7 évvel ezelőtt történt. Mint ahogy mondtam, nagy szenvedéllyel vágtunk bele ebbe a dologba. Egy dimbes, dombos, köves, agyagos talajjal indítva, amiben hát tényleg csak azok a jelző növények, amiket mi azért fejezzük ki magunkat így, hogy jelző növények, mert mások ezeket gyomnak nevezik. Mi úgy értelmeztük egy autodidakta tanulási folyamat után, hogy ezek a jelző növények sokat tudnak nekünk mondani arról, hogy milyen a talaj, meddig, milyen növényeket ültessünk abba a talajba. Ez aztán, tehát ez is egy külön tudomány, hogy most lugos, vagy savas. Ezeket is nyilván a növényeknél ugyanúgy figyelembe kell venni, hiszen lehetne ez mondjuk a növényeknek a táplálkozás élettani kutatása, hogy ők mivel táplálkoznak, mert nekik is jól kell érezni magukat, ahhoz, hogy olyanná váljanak, ami az embernek tetsző. Hiszen ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hiszen látjuk az embereken is, hogy melyik az, amelyik olyan kicsattanó, egészséges formában van, és a növényeket is meg tudjuk különböztetni, abból két ugyanolyan növényt, ha látunk, akkor is.
Végigvezettél a kerten, én vagyok a tanúrá, hogy ez a kert virul és egészséges. Fantasztikus a paradicsomkertetek, gyönyörűek a fák, és mindenütt virágok, gyógynövények, és hát csodálatos az egész kertnek a hangulata. Tehát ha belépünk még nagy nyári melegbe, és jó érzi magát az ember, az, amit te elméletbe elsajátítottál, az itt a gyakorlatban megvalósul. Hogy készült ez az ökokert, annak nevezitek?
Igen, nevezhetjük ökokertnek.
Én most rácsodálkozom, hogy 7 év alatt ennyi mindent lehetett csinálni. Egyformán díszlik a mediterrán növények egy része, és a hagyományos paraszti kultúrába ismert növények is ugyanúgy. Hogy lehetett ezt 7 év alatt elérni?
Lehet, hogy a kedves hallgatónak a 7 év az ugye akár soknak is tűnhet, de a növények már csak ilyenek. Tehát Isten malmai lassabban őrülnek, mint ahogy azt szeretné, aki mondjuk a városban él, és neki rögtön elmegy a boltba, és megvásárol bizonyos fajta élelmiszereket. Lehetnek ezek akár gyümölcsök is, meg zöldségek, de nem tudják, hogy honnan van az a valami. És ez nagyon-nagyon fontos, mi tudni szerettük volna, hogy honnan van. És azt biztosan tudjuk, hogyha a kertünkből származik, hogy mit tettünk ezeknek a növényeknek, mit adtunk nekik, azon kívül, hogy természetesen a legfőbb dolog, amit adhatunk bárminek, legyen ez akár ember vagy növény, ez egyetlen dolog a szeretet. Hogyha ennélkül próbálkozik valaki, akkor nyilván akár 20 év alatt sem fog eljutni oda, mint ahova bárki más, akár 3-4 év alatt. De gyors eredményeket semmiképpen ne várjunk egy kerttől, mert oda bele kell tenni ezt az energiát, és az energia, amikor úgymond visszacsatolódik, amikor már látjuk azt, hogy mi az, ami vissza tud jönni ebből, akkor ahhoz kell a türelem is. A türelem, mint olyan. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész ennek a dolognak. Na most ettől függetlenül szenvedéllyel láttunk neki ennek a dolognak, és az
hogy képzelj el a hallgató, milyen volt ez a terület?
Ahogy az előbb is mondtam, dimbes, dombos. Volt körülbelül 20 pár köbméter termőföldünk egy ilyen hegynyi formában. Már 23 köbméternyi hegyet képzeljen el valaki. És képzeljen el hozzá mondjuk 300 négyzetmétert. Hát ezt kellett olyan formában rendezgetni, hogy kitaláljuk, hogy milyen növényeket hova tegyünk. Először elköveti az ember azokat a hibákat, hogy ugye mi is monokultúrából érkezünk, és akkor próbálkozunk ilyen formában egy-egy növény csapatot külön-külön elültetgetni. Hát ezek a tapasztalások aztán évek alatt, ahogy eljutunk a mostanhoz, ahol ez a kert olyan, amilyen, ahogy mint egy ős dzsungel, de azért ebből az ős dzsungelbe, hogyha egy szakértő beleveti magát, akkor egy olyan kosárral fog kijönni belőle, ami annyira szemet gyönyörködtető, és annyira látszik rajta az a beletett szeretet, hogy az ennek a csodájára lehet járni nyilván. Ez a mi csodánk, mert hogy ezt nem vegyszerekkel, nem rovarírtókkal, nem olyan dolgokkal, amivel, hogy is mondjam, valami ellen megyünk, hanem valamiért. És hagyjuk a természetet dolgozni. Ez a legfőbb dolog ebben, hogy a természet teszi a csodáját, csak mi hagyjuk, hogy ez a csoda meg tudjon valósulni. Ezt a területet, amikor elkezdtem kialakítani, akkor én nem magas ágyásokban gondolkodtam, nem olyan hagyományokban, amit akár több fajta módszerből tudunk csinálni, hanem próbáltunk olyat is, hogy kísérleteztünk. És a mi kísérletünk az volt, hogy nem magas ágyás, hanem mély ágyás. Ez a mély ágyás, ez azt jelentette, hogy én ebben az anyagban, vagy agyagból, körülbelül egy ilyen másfél ásónyomnyi agyagot kiszedtem, és abba egyfajta rétegrenddel raktuk vissza azokat az anyagokat, amik korhadó anyagok, és amik aztán majd egy az a nedvességtartásban, másik az, hogy a tápanyagok visszaadásában fognak nagy szerepet játszani. És ezekkel indítottuk el az első növényeinket, amik hát valójában már az első évben megmutatkozott, vagyis inkább azt mondanám, hogy az első és a második évben mutatkoztak meg a növények, hogy jól érzik magukat, de közelebb voltak a monokultúrához, mint ahhoz a dzsungelhez, ami most van.
Köszönöm szépen a dzsungel kifejezést. Hogy kell elképzelni a kerteteket, mert tényleg dzsungel, de jó benne sétálni, mert egyik oldalról is és a másik oldalról is lehet fogyasztani a terméseket.
Így van, hogyha jövünk föl a lépcsőn, ami szintén úgy lett elkészítve.
Teraszos.
Igen, hát mivel lépcső, ezért lehet teraszos. Maga a kert az több helyen természetesen teraszos, mert hogy igen, hegyoldalba lakunk, tehát ezt még nem hangzott el, igen, ez egy hegyoldal is még nehezítésként. Hát én ebből indultam ki, amikor mélyágyásban gondolkodtam, hogy az agyag az elég jól tartja a vizet, és hogyha mi ebbe a kis medencébe belerakjuk azokat az anyagokat, amiket tápanyagként majd föl tud használni ugye nyilván a növény, akkor ezzel már egy fél sikert elérünk, és ez úgy néz ki, hogy tényleg bizonyítja is. Ráadásul hát szeretnénk ugye azt a hőmérsékletet tartani, ami ideális egy növénynek is, tehát a gyökerének ideális hőmérsékletet, amit szeretnénk, hogy nála jól legyen, mert ha a növény jól érzi magát, akkor a termés is olyanná válik, amilyet mi is szeretnénk. És ahogy indulunk föl a lépcsőn, ott rögtön találkozunk, hogyha már egy ilyen idegen vezetést kellene a növényekkel bemutatni, akkor rögtön találkozhatunk egy folyton termőmálnával, egy majd még folyton termő lesz, ez a kis fák, ez a kakiszilvafa, vagy datolyaszilvafa. Vannak különböző fajtájú szőlőink, amikből most az otelló fajta, az egy elképzelhetetlen, ő már most a negyedik évét tölti, az első három az nem volt valami nagyon kellemes, de mármint az ő számára, és ezt nem is mutatta meg, de már most az előző évben egy olyan furcsa dolgot tapasztaltam, hogy ilyen lapulevél nagyságú szőlőlevelet nem szokványos így találnom. Hát ez, és egy ilyen méregzöld, látszik rajta ez a kicsattanó egészség, ez az erős egészség, amikor a kártevők nem tudnak benne kárt tenni, mert egyszerűen áthatolhatatlan erőtér van magában a növényben, és ahogy tud működni, ahogy ez a növény növekszik, az egy nagyon-nagyon furcsa számunkra is. Egyszerűen fölmászik a fára, és próbáljuk kordába tartani, de nehéz, tehát egy ilyen típusú növényt.
Nagyon sokat dolgoztok mindketten a kertben, és meg kell kérdezzem, boldogok vagytok?
Boldoggá tesz bennünket ez a dolog. Amit hozzá tudunk tenni magunkból, meg abból a tudásból, amit összeszedünk, hogy csak is abból a természetes bioformából mi lehet, hogy a kicsit kukacosabbat tesszük, de a mi egészségi állapotunk az napról napra látszik, hogy másabb, mint a szomszédban lévő embereknek az egészségi állapot. És számomra nagyon-nagyon fontos az, hogyha egy étel az asztalra kerül, akkor annak az első szempontja legyen az, hogy az legyen egészséges.
Egyetértünk. Az elmúlt percekben Matyi István táplálkozás élettani szakértő gondolatait hallhatták. A felvételt készítette Ámen Zsóka.
Az élet értéke, szépsége, az emberi kapcsolatok mélysége adja az alapját Meskó Bánk jegyzetének.
Kedves barátaim, ősz van, visszavonhatatlanul itt az ősz. Lent voltam a Balatonon, és a kertemben néztem a lehulló leveleket a fákról. Néztem azt a csodálatos színjátékot, amit ezek a levelek adtak nekem. A zöld, a sárga, a barna, rozsdabarna, rőtvörös, az élénkpiros, a tűzvörös, mind ott játszottak a leveleket. Néztem, hogy a fák lassan elengedik a leveleiket, és lassan lehullanak a földre. Zizegnek, amikor a földre érnek, aztán rálépsz, és ropognak a lábaid alatt, elporladnak, elszáradnak. De arra gondolsz, hogy ezek a levelek még nyáron ott voltak a fejed fölött, a falambjaiban, és hallgatták, mikor a párodnak csendesen odasugtad, de jó itt együtt, de jó veled ebben a csendben. Hallod a madarak dalait, milyen szép, milyen nyugalmas itt minden. Igen, nyugalomra vágysz, szeretetre, békére, kikapcsolódásra. És igen, amikor itt meditálsz, az ősz csodáit, jeleit látván, akkor arra gondolsz, hogy igen, az ember megöregszik, úgy, mint a természet csodája, hogy visszatér ugyan minden évben a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, de te ezt a folyamatot csak egyszer éled meg. De élted az a tudat, hogy amíg élsz, látod a természetnek ezt a csodálatos körforgását. A levelek játékát szeretem a legjobban. Látom, hogy kirigyezik a fa, kinőnek a levelek, kizöldülnek, és ott lengenek a lombok között, fújja őket a szél, mesélnek, zizegnek, csodálatos érzéseket váltanak ki belőled. És aztán, amikor jön a tél, és belesüppednek a földbe, a sárba, és már nem emeli föl őket a szél, és nem repíti tovább, akkor jön a tél, befedi őket hóval, és eltünteti őket a föld színéről. Talán belesüllyeszti őket a földbe, segíteni, hogy jövőre a termés még jobb legyen, szebb legyen a fű, és szebb legyen az élet. Adi Endrének csodálatosak ezek a versei, amikor arról mesél, hogy a hervadás az mit is jelent számára. Talán azért is kereste meg a költőknek egy-egy versét, hogy elmondhassam, milyen érzés az, amikor egy költő csodálatos szavakkal fejezi ki gondolatait. Hervadáskor a vers szíme. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi dérhulláskor, ti nálatok lent a kertben, ránk hullott a fa levél. Az öreg fa hervadt lombja, mintha nékünk szólott volna, mintha minket intett volna. Vigyázzatok, jön a tél. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi dérhulláskor, visszasír a lelkem hozzád. Szép szerelmem, kedvesem. Mintha ott a kertben lennék, száll a levél, száll az emlék, szálló levél, szálló emlék, körül repdes csendesen. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi dérhulláskor, ti nálatok lenn a kertben, most is hull a fa levél. Most is hervadt a falombja, de most, mintha sírva szólna, ugye? Ugye nem hittétek? Rövid a nyár, itt a tél. Ady Endre gyakran példálozott versében a természet visszatérő jelenségeivel, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél csodájával. Párizsba járva írta a versét, hogy Párizsban tegnap beszélgött az ősz, és itt írja, a levelek kapcsán idézem, ballagtam épp a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok. Füstösek, furcsa, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. És elért az ősz, súgott valamit. Szent Mihály útja bele nem ekett. Züm, züm, röpkedtek végig az úton. Tréfás falevelek. Igen, a tréfás falevelek, ahogy írja Ady Endre. És rácsodálkozol, hogy a szél felkapja őket, repíti a magasba, aztán lassan leereszkednek, leszállnak, landolnak a földön. Csoda ezt látni. Csoda nézni ezeket a színeket. És az ember szinte beleképzeli magát az ő nem létező lelkükbe. Vas Albertnek van egy nagyon szép verse a falevelekről. Valami kóbor szél kapott a fába, ideges, kapkodó ledér, és a kükölőre hult egy falevél. Odébb egy másik vére fogyva látta, és sápadtá döbbent egy perc alatt. Aztán letépte magát a fáról, és utána szaladt. Az örvény habja tánccal várta már. Omlóparton arra járt a nyár, és rájuk ragyogta a napsugárt. A partról néztem ezt a kis regényt. Olyan nagy volt, olyan emberi, hogy a falevél a forgatagban a másik falevelet gergeti. Igen, kedves hallgatóink, észesen veszed, amikor ezeket a csodákat látod, meditálni kezdesz. A természet csodái végtelen távlatokba visznek téged. Megfejthetetlen csodák, azért mondom, hogy csodák, mert szinte megmagyarázhatatlan. Hogy lesz abból a zöld levélből ilyen csodálatos színkavalkád? Hogy változnak a színek napról napra? Szinte megmagyarázhatatlan. Elenyészik, de hogy enyészik el ez a falevél? A színek gazdagságát tárja elét, örömet okozva neked, boldogságot. A színek a lelkedet felemelik, tágra nyitják a tekintetet. Örömet érzel, nagy örömet. Igen, kedves hallgatóink, meg kell ragadni a pillanatnak azt a csodálatos örömét, amit nyújt nekünk a természet. Természetnél nincsen szebb, nincs, mondjam úgy, hogy csodálatosabb. Ezt a csodálatos szót az ember gyakran használja, mert a lelkének az örömét talán a legjobban ezzel tudja kifejezni. Mondhatja azt, hogy elképesztő, elbűvölő, lélekemelő, bámulatos. Ezért most, amivel a lelked visszaréved, és visszagondolsz azokra az órákra, percekre, amikor nagyon boldog voltál, és megéletett a csend, a természet, rejtelmes világa, akkor azt mondod, hogy igen, megérte itt lenni. Megérte, mert élni tudtam a lehetőségekkel. Élni tudtam azzal, hogy élvezni tudom a szépet. Élvezni, mely boldogát tesz, és végtelen örömet nyújt. Kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
A mai adás végére értünk, munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskóbánk. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe cba.media/60-on/túl. A következő adásunk 4 hét múlva, november 8-án lesz. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Viszont hallásra!